a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány múlt héten több milliárd forintot szavazott meg a kábítószerek elleni fellépéssel kapcsolatos akciók folytatására és kiszélesítésére, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nyugodtan zajlott a vidéki élet, de egy évvel ezelőtt egy futótűszerű fertőzés ütötte fel a fejét. Megjelentek a pancsolt designer drogok, amelyek az alkoholnál is olcsóbbak lettek, így fogyasztásuk nagyságrendekkel megnőtt. A kormányfő a designer drogok terjesztését nyereségvágyból elkövetett mérgezésnek nevezte, jelezve, hogy ez az új jelenség a szociálisan nehéz helyzetben lévő rétegeket érintette, szegény családokat tett tönkre, és szegény családokból származó gyerekek jövőjét emésztette föl. Magyarország azért tud ellenállni a brüsszeli bürokraták tagállamokra nehezedő nyomásának, mert szemben a többi tagállammal nagy többséggel működő sziklaszilárd kormánya van, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságáról szólva kiemelte. Brüsszelben a háttérben ott zsizseg, kavarok, szervezkedik, több mint 30 ezer bürokrata, és ez óriási erő. Ezek a bürokraták nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat, és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. Ennek a nyomásnak nehéz ellenállni, és a legtöbb európai kormány törékeny, az, hogy Magyarország ilyen stabilan áll a lábán, azért van, mert a 2022-es választáson az emberek rendkívül stabil kormányt hoztak létre, amelynek kétharmada van és nincs koalíciós kényszere. A legtöbb európai országban koalíciók működnek, így nehéz egységesen föllépniük. Az Európai Unió előtt álló stratégiai kérdések, mint a bővítés, a versenyképesség és az intézményi egyensúly világos irányokat és felelős döntéshozatalt igényelnek, közölte az európai ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán tett bejegyzésében, azt követően, hogy tárgyalt az európai ügyi miniszterrel Párizsban. Bóka János hangsúlyozta, megbeszélésének középpontjában az Európai Unió jövője állt, különös tekintettel Ukrajna uniós tagságának veszélyeire, a következő több éves pénzügyi keretre, az orosz energiafüggőségre és a kereskedelempolitikai kérdésekre. Továbbá egyeztettek az antiszemitizmus nyugtalanító európai térnyeréséről is, tette hozzá. A menesztett vezérkarfőnök Magyarország biztonságát kockáztatta. A hangfelvételek, amelyeket a NATO átadott a kormánynak, egyértelműen bizonyítják, hogy a Tiszapárt jelenlegi szakértője nem a számára adott mandátumok alapján nyilatkozott a NATO-ban, és az ezekről szóló jelentéseket meghamisította, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf a bejegyzésében azt írta, személyesen tájékoztatta a NATO főtitkár helyettesét arról, hogy a volt magyar vezérkarfőnök nem a mandátuma szerinti álláspontot képviselte a NATO-ban, egyben megköszönte a NATO konstruktív együttműködését. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 áprilisában a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari termelés volumene 2025 márciusához képest 1,5%-kal nőtt, míg az előző év azonos időszakához képest 2,3%-kal csökkent. A legnagyobb súlyú alágok közül a számítógép elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írták, Brüsszel évek óta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja, a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány azon dolgozik, hogy ebben a negatív külső európai környezetben is megvédje és erősítse a magyar gazdaságot és a hazai ipart. Az ukrán-magyar határszakaszon 6594-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos időben lesz részünk, csapadékra kicsi az esély. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben 29 és 35 fok között várható. Késő estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kiskocka, cérnametélt és lebencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a micsiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból, a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva a tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametértnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvelt tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, jobbkezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeáll. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végigrakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikottabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy két, vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametélt. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Nézd rám, tudom, hogy a karod elfélelmet visszahúz. Ez a remegő kisztán, ezer éve keresi a társát, fenegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágynál? Mi lesz a vár? Nem lesz kivár? Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami jó, és belátszik most ködösen. Az én vagyok, akarod, elégetem. Hol majd
már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csináljuk, hogy nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Ludgégének is használják, a cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnametért, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk ebből ezt a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtottból a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nejlon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. és amikor persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünket.
A kis kocka készítés nálunk sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ehhez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ősrégi szokás a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan, nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Népzenei kincsestár.
Lajkó Félix hegedű művész improvizációival és világzenéjével, míg Balázs János zongora művész a klasszikus zenével lopta be magát a publikum szívébe. Jól ismeri őket a közönség, mindketten a saját stílusukban kimagasló eredményeket értek már el. A zenészek közös játéka a zenei határok eltűnését eredményezi, ahol nincs előre megírt hangjegy, előre megbeszélt dallamok, csak a lélek muzsikál abban a percben, amikor megtörténik a csoda, az improvizálás. Mindehez elengedhetetlen a közös zenei elképzelés és egymás zenei gondolatának kitalálása, ami mindig mást idéz elő. Lajkó Félix és Balázs János először a 2013. évi Héttorony Fesztiválon játszottak együtt Szabadkán, majd a 18. születésnapját ünneplő Fonó évzáró sorozatában léptek együtt színpadra. Végül a közös zenei anyag első nagy budapesti koncertje a Budapesti Tavaszi Fesztivál meghívására a Zeneakadémián hangzott el 2014 tavaszán. Két kivételes művész különleges zenei projektjének legjobb állapotát rögzítette az album. A következő percekben a 2014-ben megjelent Jelszó című lemezükről hallanak válogatást. Thank you.
Thank you.
elhangzott műsorunkban Lajkó Félix és Balázs János 2014-ben megjelent Jelszó című lemezéről válogatott Vasvári Detti.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A technikai pultot a mai napon Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan a híreket követően Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából. A Pesti Színházban Novák Eszter állította színpadra a kultikus film, illetve színpadi sikert, a Rémségek kicsinyboltja című horror musicalt. A Szecesszió világnapján kedvezményes kiállítási belépővel és tárlatvezetésekkel várja az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Galéria. Két új kötettel szerepel a jövő heti ünnepi könyvhéten Sumonyi Zoltán költő. Június 7-én Magyarországon és szerte a világban többek között Bécsben is megrendezik az Orgonák éjszakáját, amit rögtön követ az egy hétig tartó Conspirito Egyház zenei fesztivál, benne pünköst hétfőn José Cura és Szamosi Szabolcs koncertjével az Egri Bazilikában. Ezek lesznek a merítés mai témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkat hallják, míg Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Bódi Mária Magdolna élettörténetével ismerkedhetünk meg, ezután a hitvalló következik, melyben Lóci Tamás atya a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival a jegyes oktatásról folytatja az elmélkedést. 16 órakor a híreket követően kívánságműsorral várjuk Önöket, majd az iránytű szól. Mai műsorunkban egy igazi hungarikumról, a gombfociról beszélgetünk, Hatvani Olivérrel, a miskolci Gombászok Gombfoci Egyesület titkárával és Reimann Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével. Következzen ajánlunk.
Ha a kapus 16-oson belül van, akkor az 5-ösön belül állítható lövésnél. Be kell egyébként jelenteni a lövést, tehát véletlen gól nincs. Ha én lövest jelentek be, és nincs belőle gól, akkor az ellenfél jön. Tehát hiába mondjuk másodikra pöckölök, be kell jelentenem, hogy lövök kapura, és melyik játékossal. És ő úgy tudja helyezni a kapusát az 5-ösön belül, hogy nyilván megpróbál a legnagyobb szöget zárni, ugye ott is elővételezi, hova jöhet az a lövés. Tehát van előjoga a kapusnak, igen.
17 órakor a szokott időben regionális hírekkel, majd a kora esti hírmondóval és a regionális sporthírekkel várjuk Önöket. 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának ima csoportja vezet. Majd a híreket követően Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól, 19 órakor pedig Könyvjelző című nyelvápoló és könyvajánló műsorunk következik. Ezután esti mesével kedveskedünk a legkisebbeknek, melyben Nyulász Péter Helka című mesének 43. részét Fűr Anikó mondja el. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben Magsó Péter atya a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a halál fogalmáról szóló elmélkedését folytatja. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című összeállításunk következik. 20 órakor a hírek után portré műsorunk a Közelkép várja Önöket, majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. A 20 órási hírek után műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom. I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beat you treat it like money. This go, I'm alone, I'm into that. I'm good to go, I'm diamond. You know I glow up. Hey, so let's go.
first night, so let me breathe.